kívülről szemlélve szédítő az a pályaív, amit befutottál, elindulni a nyírmeggyesi hodászi szegény ember tizedik gyermekeként, és aztán az iskolák során följutni a legmagasabbra, az Ötvös Kollégiumon át, Irodalomtudományi Intézet munkatársi posztjára, majd az egyetemi tanárságig. Hogyan látszik belülről ez a pálya? Hogyan lettél irodalomtörténész, hiszen szűkebb családi közösséged bizonyára nem errefelé terelt?
Nagyon jó szívű vagy, és túlságosan szépeket mondtál, jó volna, hogy megközelítően legalább így volna. Pálya az nem olyan szédítő, idézőjelbe sem, egész természetes volt az én utam. Környezet ugyan nem feltétlenül irodalommal foglalkozott, de értő emberek voltak, az egész rokonság, az egész falu, és nagyon jó tanítóim és tanáraim voltak. A nevüket is hagy mondjam, olyan tanító, mint Siket Mihály, aki még él. Mihálydiv, együtt voltunk is nála. Vagy olyan, mint Fúris Lajos nagy tiszteletű úr, aki valamikor Móricz Zsigmonddal és Adival együtt volt, a Debreceni Kollégium diákja. Itt Nyíregyházán, mint Sárdi Béla, olyan magyar órákat tartott, hogy mikor alapvizsgáztam József Attilából, azt tudtam elmondani, amit ő mondott, kitűnő volt, hogy az egyetemen Király István. És még az is hozzájárult, hogy jó idők voltak, könnyebb volt akkor mindjárt az elején megmutatkozni, kevesen foglalkoztak irodalomtörténettel. Azok a fényes szellők csak ugyan létezőek voltak, és a környezet is olyan volt az egyetemen is, hol Nagy László, Juhász Ferenc, Simon István volt a közeli társ évfolyamban is, és olyan emberekre lehetett figyelni, akik az irodalomban legjelentősebbet tették, jelentették. Németh Lászlóra, Íj és Dulára, Szabó Pára gondolok, Darvas Józsefre, akiket az én nemzedékem közelről ismerhetett. Hogy mi nem sikerült, olyan is volt természetesen, amire utaltál, de ezeket az idő lassan elmossa. Az érdemes mégiscsak az, amit az ember akar csinálni, és igyekezett megcsinálni, az érvényre jutott. Hogyha nem is akkor feltétlenül, amikor sikerült megfogalmazni. Néha 25 évvel későbben, néha 10 évvel, néha 1 évvel későbben, vagy éppen akkor is, arra is volt elég példa.
Ilyen nagy szenvedéllyel és ilyen odaadással dolgozni, ahogy te csinálod ezt évtizedek óta, bizonyára erős küldetéstudattal lehet csak. Hogyan tudod magad számára megfogalmazni az irodalomtörténész hivatását?
Gondolom, hogy teljesen egyformán fogalmazzuk mind a ketten és a jelenlévő irodalomtörténészek ennek a nagy hagyománynak a szellemében. Ha az ember úgy hiszi, hogy az irodalomnak a magyar történelemben szerepe volt, akkor meggyőződése lehet, hogy az irodalom történetnek is fontos szerepe volt, van és lehet. Talán a lehetet még erősebben mondanám. Az irodalom történetnek az a feladata, hogy a maga eszközeivel tudatosítsa azt, amit az írók megteremtettek. Mert igaz az a mondat, amit Németh László fogalmazott, hogy egy irodalmi értékrendnek a kiépítése és a nemzet köztudatába való emelése mindenek előtt való feladat. Hogy mi az az érték, ami született, mi az, amiben egy nemzeti köztudat formálásában, cselekvőben részt vehet, és azok az emberek, akikre az irodalom történésznek, kritikusnak feladata, hogy odafigyeljen lehetőleg idejébe. Az előttünk járó nemzedék rendkívül nagy alkotókat adott, az említetteket, és akik velünk együtt indultak, sőt, akik utánunk jönnek, időbe utánunk csak, mert különben Ratkó Józsefék gondolatba és értékbe jelentősebbet és színesebbet is hoznak, hogy ezeket az ember amennyire tudja, vigye be az olvasóknak a tudatába.
Irodalomtörténészi munkásságotnak a fő irányai könnyen megrajzolhatók. Először Móricz Zsigmonddal foglalkoztál huzamosabban, hatalmas monográfiát írtál róla. Ennek a monográfiának a folytatását nagyon sokan várják, hogy várjuk. Bizonyára nem Móricz Zsigmondtól ment el a kedved az idők folyamán, ez a folytatás mégis késlekedik.
Vannak ilyen kényes kérdések, Bóka László, az én tanárom valamikor azt mondotta ilyenkor, hogy már a mai nap nem fogom megírni. Hát csak ugyanaz nagyon korán született, és én abban mindent igyekeztem elmondani, amit tud egy ember 30 éves koráig, addig elég sok mindent tud. Ugye mindazt, amit össze tudott szedni, olvasni frissen, az beleírta. Akkor én is azt hittem, hogy két esztendő múlva megjelenik majd a második kötet, és nem tudom én, három vagy öt esztendő múlva a harmadik kötete is nem jelent meg máig sem. De volt ennek sokféle magyarázata. Az egyik, amit előre engedtem, ugye, hogy nem volt hozzá elég az erőm, hogy gyorsan egymás után megcsináljam. Ahhoz sok idő kell, mert Móricz Zsigmond a legnagyobb alkotó közül való volt, és aki vállalkozik az ő életművének a megírására, annak az egész kort meg kell írni. És én így is szándékozom, a cím az volt, hogy Móricz útja forradalmakhoz. Ez így fog alakulni, hogy Móricz útja, vagy Móricz és kora. Ja, senki teljesebben azt az időt nem írta meg, és az egész magyar történelmet és magyar irodalmat meg lehet írni az ő életútja kapcsán, legalábbis 1942-ig. De sok tekintetben máig, mert ami tovább vezetett Sargadinak az útja, vagy akár az erdélyi sütőnek, vagy a szlovákiai Dobos Lászlónak az útja, az mind ide is köthető, legalábbis irodalmilag. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy közben olyan feladatokra ébredtem, amelyek időben még fontosabbak voltak. A legfontosabbak egyike volt a saját kortársaim útjának a lehető igazítása, vagy legalábbis a munkájukba való részvállalás. Gondoljunk arra, hogy Juhász Ferenc, Nagy László, Simon István értetlenségnek örülhetett, idézőjelbe, és nem csak 56 előtti években, hanem 56 után is jó ideig. Az rendkívüli eredmény volt, amikor ide Nyíregyházzal és Debrecenbe először eljöhettünk. Debrecenbe a ti jó voltatokból, ide a Véganti szervezése kapcsán. Vagy Máté Szalkára, a szintén jelenlévő kedves egykori könyvtárosoknak a segítségével. Én ebben az országban azt hiszem, hogy minden nagyobb helyen voltam, még kisebb helyen is. Nem feltétlenül a magam személyes örömére, hanem ezekkel a fiatal írókkal, vagy kicsit idősebbekkel, vagy még fiatalabbakkal. A másik nagyon fontos volt a szomszédos országok magyar irodalmának a köztudatba vitele, amelyik még inkább idegen volt. Nemhogy tanterve nem szerepelt, hisz tanterve ma sincs benne sajnos, hanem komoly tudósok, sőt professzor urak között is számosan voltak, akik esetleg Sütő nevét sem tudták még 58-ban vagy 60-ban, vagy a Páskándi nevét. Sőt, ugye volt egy elképzelés, amelyik szerint nem is tartoznak a magyar irodalomhoz, legfeljebb magyar nyelvű írók, de tekintettel, hogy a román társadalomnak, a szlovák társadalomnak, a jugoszláv társadalomnak a problémáival foglalkoznak, tehát narodnyik elképzelés és nacionalista elképzelés itt tárgyalni nálunk. Első írásom Győri Dezsőről az 1950-ben volt, 21 évesen. Próbáltam, de 55-től kezdve, első erdélyi utamtól kezdve, ez valóban egyik alapvető gondom volt. Az új hangot, aki lapozza, az láthatja, hogy ott először tűntek föl olyan nevek is, mint a Kóskáró és az Ápril Lajosé, de olyan is, mint az akkor fiatal Kányádi Sándor és Szabó Gyulájé. Ennek jelzi különben a nehézségét, hogy azok a tanulmányok a nép és irodalomba jelentek meg, 1981-ben, amik születtek esetleg 1955-ben vagy 60-ban, az én örömem az, hogy egyetlen szónyi változtatás nélkül. Ez volt a másik ilyen, ami nagyon sok időt elvett, de ezt nem is sajnálom, mert közben valóban megszületett. Már 63-ban a romániai magyar irodalom története, addig szóló van. Sok más kérdést is, ami ezzel kapcsolatos volt, jugoszláviai, csehszlovákiai magyar irodalomból, amennyire erőmből tellett és a lehetőségek engedték, én azokat is igyekeztem nyomon követni.